Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennállva énekeljük a 66. Zsoltárunk első versét. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvéreim! Virágvasárnap lévén megint egy kis verset hallgatunk meg a gyerekektől, és utána pedig az énekkarunk két szép kórusművet énekel Bachtól, új dalt zengek néked Isten, és Osváth Viktortól, adjatok hálát az Istennek, mindnyájan.
Yeah.
A 331. énekünk első három versét énekeljük. 331. dicséretünk első három versét. Az első verse így kezdődik. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge kiáltás előtte, utána. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Lukács evangéliumából a 19. részből olvassuk Istenünk igéjét. Lukács evangéliumának 19. részéből a 29. verstől a 40. versig. És lőn, amikor közelgetett Bétfágéhoz és Betániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hívatik, elküldött kettőt az ő tanítványai közül, mondván, menjetek el az átellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötött vemhet, melyen soha egy ember se ült, eloldván azt hozzátok ide. És ha valaki kérdeztiteket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak, mert az Úrnak szüksége van rejá. És elmenvén a küldöttek, úgy találták, amint nékik mondotta. És mikor a vemhet eloldák, Mondának néki annak gazdái, miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rá. Elvitték azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust rá helyezték. És mikor ő méne, az ő felső ruháikat az útra teríték. Mikor pedig immár közelgete az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni Istent fennszóval mindazokért a csodákért, melyeket láttak, mondván, áldott a király, ki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. És némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki, Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondanékik, mondom néktek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy imádattal, hódolattal fordulhatunk most is hozzád ezen a virágvasárnapon. Köszönjük néked, hogy elküldted a te áldott fiadat, az Úr Jézust. Köszönjük te néked, hogy ő ennek a világnak, és különösképpen is az egyháznak a királya. Köszönjük néked, hogy ő lehet a mi királyunk is, aki vérén vett meg önmagának bennünket, aki a keresztfán mutatott be áldozatot, hogy mi az ő országa, mi az ő gyermekei, fiai és leányai lehessünk. Úr Jézus, áldunk, magasztalunk téged azért, amit érettünk, cselekedtél. És most arra kérünk téged, hogy jöjj el közénk is, szent ígéd, szent lelked által, szólíts meg bennünket is, és vedd rá a mi szívünket is arra, hogy téged segítségül hívjunk, téged imádjunk, neked kiszolgáltassuk magunkat, először vagy újra, egészen. Hogy azt mondhassuk, te vagy a mi királyunk is, az én királyom is. Olyan sokan akarnak uralni bennünket, Urunk. Mindenféle influencerek, mindenféle politikusok, mindenféle emberek a környezetünkben. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne emberek előtt hajoljunk meg. És könyörülj rajtunk, mert arra is nagyon-nagyon kész a szívünk, hogy önmagunk előtt meghajoljunk, és önmagunk királyának tartsuk magunkat. Könyörülj meg rajtunk, hogy senki más előtt, mint csak előtted hajoljunk meg. Téged ismerjünk el, neked engedjünk beleszólást a gondolkodásunkba, a hitünkbe, az életünkbe, életvitelünkbe. Segíts bennünket, Urunk, hogy úgy mehessünk el innen, hogy téged vallunk, megváltó, üdvözítő királyunknak. Kérünk, hogy áld meg mai ünnepi istentiszteletünket is, készülődésünket a nagy hétre, húsvétra. Szentelj meg bennünket, Urunk, a te nagy kegyelmedből. Amen. Kedves testvéreim, íge hirdetésre készülve a 165. énekünk első versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten tiszteletünk alapigéjét Zakariás próféta könyvéből olvassuk, a 9. rész 9. és 10. verséből. Örülj nagyon, Sionnak leánya! Örvendez, Jeruzsálem leánya! Ímé jön néked a te királyod! Igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, és a folyamtól a föld határáig. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, virágvasárnap van, amikor is arra az eseményre emlékezünk, hogy a názáreti Jézus ünnepélyes, örömteli külsőségek között tanítványai és követői újongása közepette bevonul Dávid városába, Jeruzsálembe. Azt a napot különlegessé tette, hogy megjövendölt Zakariás próféta 500 évvel azelőtt. Ilyen a napok azért ugye ritkán vannak. Ráadásul különlegessé tette az is, hogy a názáreti Jézus az 500 évvel azelőtt elhangzott proféciát bevállalta, és kijelentette, hogy ez őrá vonatkozott. Így módon ezen a napon egy fél évezreddel azelőtti profécia és a názáreti Jézus személye összekapcsolódott. Ez kétségtelenül egy rendkívüli nap volt. Szóval annak idején az a proféta, akinek felolvastam a proféciáját, még mielőtt egy szót is szólt volna arról, aki majd bevonul annak idején Jeruzsálembe, azzal kezdte, és értjük, hogy miért kezdte ezzel, Sion lánya, Jeruzsálem leánya, örülj, örvendez! Az a nap, ami majd eljön, az örömnek, a nagy örvendezésnek lesz a napja. Az egyházat felszólította az örömre a próféta. Halljuk mi is, mint Isten mai élő népe, az egyház, hogy örüljünk, újongva örüljünk ezen a napon mi is, amikor visszaemlékezünk arra a napra, a jeruzsálemi bevonulás napjára. Persze már az első hallgatók is azt kérdezhették, hogy ugyan miért örüljünk? Már Zakariás hallgató is ezt kérdezhették, ugyan mi miért örüljünk? A próféta nem maradt adós a válaszsal, nekik se, és ha mi kérdezzük, hogy mi miért örüljünk ezen a napon, ezen az emléknapon, mi is halljuk, hogy milyen okaink vannak az örömre. Három okot bányászunk ki az igéből. Az első ok az örömre a királyod megérkezése. Izrael népe, örülj, mert először is a te királyod, vagyis urad, uralkodód, vezetőd érkezik meg hozzád. A te királyod. Hangsúlyos ez a kifejezés, mert nem egy király a sok közül érkezik, hanem a te királyod érkezik meg hozzád. Más királyának nem kéne így örvendezned, de ez, aki jön, ez a te királyod, akinek örvendezned kell. Ráadásul ez a te királyod kifejezés, bocsánat, magában hordozza azt a tényt, hogy ezt a királyt a megszólítottak nagy vonalakban már ismerik. Hiszen Izrael történetén az ősatyáktól kezdve Zakariásig végig húzódnak azok a proféciák, amik Izrael legutolsó királyáról beszélnek, akinek királysága örökké való lesz. Őt már nem váltja le senki a királyságból, mert az ő birodalma az örök királyság lesz. Szóval, akit már valamennyire ismerhetsz, az a király, a te királyod érkezik hozzád. Ennek örüljél. Csak futólag idézzük fel, testvéreim, azokat a proféciákat, amik az Ószövetségbe ezt a proféciát megelőzték, és az eljövendő utolsó örök királyról beszéltek. Annak idején Mózes első könyvének 49. részébe olvassuk, hogy az öreg Jákob megáldotta a fiait. És a Júdának mondott áldásában ott szerepel, hogy Júdától nem múlik el a fejedelmi jogar. Aztán utána, ha ugrunk egyet az időbe, nem kell túl sokat ugranunk, megjelenik Mózes 4. könyvébe, a 24. részbe Bálám, aki nem is volt zsidó próféta, sőt egy hamis próféta volt, de Isten lelke egy igaz proféciát adott a szájába, és megismételte Jákob áldását Izrael népéről, hogy onnan majd egy király származik, akinek hatalmas királysága és örök királysága lesz. Aztán utána emlékezhetünk még Mózes hálaénekére, emlékezhetünk Dávid utolsó szavára, amit a 2. Sámuel 22-ben olvasunk, avagy a 18. Zsoltárba. Emlékezhetünk Anna hálaénekére, emlékezhetnénk Ézsaiásnak, Ezékielnek a proféciáira, nem idézem most ezeket, de még hozzávehetnénk Hóseás könyvéből, Ámos próféta, Mikeás könyvéből is előre szóló proféciákat, melyek mind az eljövendő nagy királyról, az örök királyról, aki nem csak Izrael királya lesz, hanem az egész világ királya, őróla beszéltek. És akkor itt van a végén Zakariás 9:9-10, amit felolvastunk. Szóval Izraelnek volt alkalma megismerni az ő legnagyobb királyát, a legutolsó királyt, amelynek királysága kiterjed reájuk, de az egész földre, és aki az örökké való úr és király lesz a népe fölött. Egy csodálatos jellegzetessége ennek a királynak, ha végignéznénk ezeket a proféciákat, nem tudjuk most megtenni, de ha végignéznénk, itt is kiderül az Zakariás proféciájából, hogy nem csak az Isten népének lesz a szabadítója, hanem az egész világnak, de először is Isten népének lesz a szabadítója. Azt mondják a zsidó emberek, hogy a Messiás olyan lesz, mint Mózes, aki kiszabadította egyiptomi rabszolgaságból Izraelt, és elvitte őket az ígéret földjéig, a tejjel mézzel folyó földig. Úgy lesz majd a Messiás is. Ez az örökkévaló utolsó királya Izraelnek, aki megszabadít minden nyomorúságból és szenvedéstől, és megadja az ő népének a sálomot, vagyis az üdvösség teljességét, a békességet, a teljes boldogságot. Na hát, amikor Zakariás hallgatói hallották, hogy jön a mi királyunk, akkor ők tudták, hogy az a szabadulás napja lesz. Az egy nagy örömnap lesz. Lezárul a sok szenvedés, és megjön a szabadságnak, a boldogságnak, a békességnek, a teljes harmóniának a korszaka, aminek soha nem lesz vége. Hát örüljünk ennek. Hát persze, hogy örüljetek, mondja Zakariás próféta. Örüljetek, mert eljön, biztos, hogy eljön a mi utolsó királyunk. Jézus 500 évvel később, akkor és ott Jeruzsálemben, most már ugye csak nem annak is 2000 éve, beteljesítette ezt a mondást. Beteljesítette Zakariás mondását Jákob szájából, Dávid szájából, és a többi proféták szájából, és a Zakariás szájából elhangzott proféciát is. És mindenkinek azt üzente, hogy én vagyok az, akiről az összes király proféciák szóltak. Én vagyok az, aki beteljesítem ezeket a... És eljött így a zsidó emberek számára, azt üzente, hogy eljött a pillanat, emberek. Minek a pillanata? Annak, hogy megszabaduljatok minden nyomorúságotokból. És eljött a pillanat, hogy szabadok legyetek, és boldogok legyetek. Én vagyok az, aki ezt megteszem veletek. Örüljetek, nagyon örüljetek, Sion leánya és Jeruzsálem leánya, vagyis Izrael népe. Az Úr Jézus egyszerűen nem hagyott az emberekbe akkor se kétséget, hogy ő az a király, akiről a régiek szóltak. Nem hagyott kétséget. Például, hadd mondjak ilyen kis részleteket, nem tudunk ezekbe se belemerülni, de nem baj, ha tudjátok. Az olajfák hegye felől érkezett Jeruzsálembe. Már Zakariásnál olvassuk, hogy a Messiás az olajfák hegyére fogja vetni a lábait. Onnan jön. A zsidók onnantól kezdve a Messiás, mind a mai napig egyébként az olajfák hegyére várják, vagy hogy onnan jön majd Jeruzsálembe. Aztán olvassuk, hogy Szamárcsikón jött Jeruzsálembe. Szamárcsikón. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Mert hogy Jákob azt mondta, Júdának, hogy az a valaki, aki méltó lesz arra, hogy imádják és tiszteljék, az a király, az szőlőtőkéhez köti az ő szamarát. Szamarát. Aztán ugye Zakariás is ismétli, hogy a szamárháton ül. Jézus szamárháton ülve jön az olajfák hegyéről. Olvassuk, amikor oda hozták neki a szamarat, akkor előtte ugye el kellett azt tulajdonítani. De ez az egész ókori keleten, de abban a zsidó kultúrkörben is evidens volt, hogyha egy nagy tanítónak volt szüksége valamire, akkor az elkérte a csacsit, vagy akármit elkérhetett, valamilyen szállító jószágot. Úgyhogy Jézus, amikor elkérette ezt a csacsit, kis csikót, tulajdonképpen egy szamár csikóról beszélünk, akkor azt tette, hogy nyilvánvalóan tette, hogy én méltó vagyok erre. Én király vagyok, és méltó vagyok arra, hogy ideadjátok nekem ezt a fiatal csacsit. Oda is adták neki minden problémázás nélkül. Amikor oda viszik hozzá a csacsit, azt olvassuk, Lukács írja ezt a szót, hogy és felemelték, Reá. Felemelték, felsegítették Jézust. És mit olvasunk? Amikor Dávid annak idején megparancsolta a szolgáinak, hogy menjetek el, és a Gihon forrásánál kenjétek királyá az én fiamat Salamont, akkor a szolgák elmentek, és királyá kenték Salamont, és mondja Dávid, emeljétek őt föl a csacsira, illetve az összvéremre ott egy de ez a szó, ugyanaz a szó szerepe, felemelni őt, a királyt, emeljétek föl a csacsira. Hát Jézust felemelték a tanítványai, mert ő a király. És akkor elindul Jeruzsálem felé, és megy, nem az aranykapun ment be Jézus, ez egy ilyen közkeletű tévedés a 9. század óta, hanem egy másik kapun ment, a vízkapunak, vagy forráskapunak nevezték azt a kaput, ahol van a Gihon forrása, már is jut eszünkbe valami. Éppen azon a kapun ment, és azon az úton ment föl a templomhoz, amin annak idején Salamon királyt vitték fel a szolgái Dávid palotájához. A királyi úton ment föl. Ma is megvan ez az út, kiásták, ott van, csak nem a felszínen van, hanem a felszín alatt van, de föl van tárva ez az út. Ami annak idején Jézusnak az útja is volt. Ezek mind testvérek olyan kis egyszerű mozzanatok, amik nekünk nem túl sokat mondanak. De elsiklik rajta a tekintetünk, hogy olvassuk az igét, de a zsidóknak, akik teljesen otthonosan mozogtak az Ótestamentumban, azoknak Jézus egyértelmű volt, hogy mit csinál. Egyértelmű volt, hogy ő azt csinálja, amit a zsidók utolsó örökkévaló királyának, Dávid fiának kell csinálnia. Aki nem Salamon volt, tehát Salamon is Dávid fia volt, de a Dávid fia az Jézus volt. És azt teszi, érzékelteti mindenkivel, hogy ő kicsoda. És innen értitek meg, testvérek, és értjük meg, hogy miért volt az a jeruzsálemi bevonulása Jézusnak olyan forró hangulatú. Nem nagyon érezzük ezt, nem a virágok miatt volt forró hangulatú, hanem azért, mert a nép fölismerte, legalábbis a népnek egy része, a jeruzsálemiek nem, de Jézus tanítvány és az zarándokok is, ahogy látták ezt az egész dolgot, kattant be nekik egymás után az ige. Ő a király, hát róla beszélt Zakariás. De már Jákob is, jobbá, de Dávid is. És hogy vitték Salamont a Dávid fiát? Hát minden passzol, mint hamupipőkére az üvegcipő. Másra nem passzol, csak őre jár. Hát ez a messiás király. Ha. És akkor mi lesz most? Hát most lesz vége a rabságunknak, éppen a római rabiga alatt nyögtek szerencsétlenek, ugye? És mi közelít el most? Eljött a mi szabadulásunk pillanata, a harmónia, egy új világkorszak kezdődik. Értitek, hogy itt állunk egy világrengető eseménynek a küszöbén, ezt érezték azok a tanítványok, meg ezt érezték az arándokok is, akik mentek éppen ugye Páskára Jeruzsálembe. És tanúi voltak ennek. A hangulat, testvérek, forró volt. Rendkívül forró volt. Úgy érezték, hogy a világ mindjárt kifordul a sarkaiból. Eljön a végítélet a gonoszokra. És az Isten félők pedig triumfálnak és győznek minden fölött. Végre itt van a mi Mózesünk, aki kivezet minket Egyiptomból az ígéret földjére. Hát itt van a mi királyunk. Elmondhatatlan feszültség volt a levegőbe, testvérek, és ezt jelképezik mindazok a dolgok, amiket csinálnak az emberek. Mit csinálnak az emberek? Leveszik a felső ruhájukat. Alsó ruha rajtuk volt. Leveszik a felső ruháig, ráterítik a csacsira, ráterítik az útra. Ott lengetik a pálmaágakat, ugye, amiket hoztak, valószínűleg Jerikó felől is hozták, vagy ott is téphettek. Lengetik a pálma, ami a győzelmi szimbólum volt a zsidóknak. Valahányszor egy zsidó lázadás volt, ugye korábban volt a Makabeus féle lázadás, ott is a pénzeket, amiket akkor vertek a zsidók, rajta van a pálmaág, mert a zsidó szabadságnak volt a szimbóluma. Rengetik az ágak, a pálmaágakat. Kiáltanak, Hozsánna Dávid fiának, ugye fölismerték, Dávid fia ez, a nagy király, az utolsó, az örökkévaló, aki most megfordít mindent, jóra fordít mindent. Hozsánna, segíts meg minket! Hozsánna ezt jelenti, segíts meg minket! Áldott, aki jön az Úrnak nevébe. Ez a zsidó írásmagyarázók szerint ez a Messiásnak a neve. Áldott, aki jön az Úrnak nevébe. Ezt mondják neki, áldott, aki jön az Úr nevébe. Te vagy a mi királyunk, a Messiás király. Egyszerűen mindenkit áthat ez a rendkívüli remény, hogy most eljön a Messiás királyunk, és most megvalósul országunk teljes felszabadulása, de az egész világ felszabadulása. És eljön az üdvösség korszaka. A boldog üdvösség korszaka. Egészen megdöbbentő, testvérek, hogy szeretném aláhúzni ezt, hogy a proféciákból kiderül, hogy a Messiás király nem csak Izrael sorsát fordítja jóra, hanem az egész világét. Már itt Zakariás proféciájában ezt olvassuk. Nagyon érdekes. Itt olvassuk, hogy az a valaki, aki a te királyod, az az egész világra szóló király, az egész mindenség, az egész emberiség királya, aki nem csak Izraelben, hanem az egész mindenségben békesség királyságát fogja megalapítani. A Salomot fogja az elhozni az egész emberiségnek, az üdvösséget hozzá mindenkinek. A te királyod az egész világ királya. Itt ebben a proféciában is, testvérek, szinte úgy ketté válik, majd mindjárt megértjük még egy picit, majd lehet, hogy beszélek erről, hogy ebben a proféciában magába ketté válik ez a két dolog. A 9. verset idézi az összes evangélista Jézussal kapcsolatban, a 10. még nem. Mert a 10. szól arról, hogy ő az egész világ királya lesz. Itt még csak arról van szó, hogy jön, és Izrael királya. De majd mindjárt beszélek még erről. A lényeg, örüljetek! Szól a proféta Izraelhez. És Izrael örült azon a napon. Akik valamennyire is fölismerték ezt az egész eseménysort, azok örültek, örvendeztek, és mi, akik visszanézünk erre az eseménysorra, mi meg tudhatjuk, hogy tényleg eljött, ő az, bevállalta a proféciát Jézus. Ő az Izrael királya, és ő a mi királyunk is. Aki a mi sorsunkat már itt a földön is jobbra tudja fordítani. Nem beszélve arról, hogy majd milyen jóra fog fordulni, amikor visszatér, és új eget és új földet alkot, és letelepított bennünket, a benne hívő embereket, az ő imádóit, az ő követőit. Az milyen szép nap lesz majd, milyen örömteli lesz. De már most is érezhetjük azt a békességet, ha hiszünk benne, mint megváltó Urunkban, amit ő hozott el a szívünkbe és életünkbe. Átélhetjük ezt a nagy fordulatot, ami a sötétség korszaka és a világosság korszaka között lehet, akár a személyes életünkbe. Örüljetek Jézusnak! Ő a mi királyunk. De megyek tovább, mert a proféta szerint nem csak ő neki kell körülni, hanem külön kitér arra, hogy a jellemének is örülni kell. Milyen jelleme lesz ennek a királynak? Azért nem mindegy, hogy egy uralkodónak milyen a jelleme, ugye? Most, ha nem királyunk is van, de nem mindegy, hogy egy ország miniszterelnökének, vagy elnökének, vagy nem tudom, milyen a jelleme. Mert az rányomja a bélyegét minden megnyilvánulására, arra, hogy kormányoz, arra, hogy milyen népet teremt maga körül. Nem mindegy, hogy kik állnak mellette, kik a miniszterek, ma sem mindegy, hogy egy lelkésznek milyen a jelleme, hogy egy családfőnek milyen a jelleme, mert rányomja a bélyegét az egész családra. Hát milyen a Messiás király jelleme, ennek az utolsó örökkévaló királynak a jelleme? Azt mondja a proféta, nézzétek. Első vonása, hogy igaz. Igaz. Ez a szó cadik héberül. Azt jelenti, hogy olyas valaki, aki az Isten akaratával tökéletes harmóniában van. Tökéletes harmóniában van. Ez állandóan visszajön a proféciákba is, hogy a Messiás király igaz lesz. Isten akaratával tökéletesen egyezik gondolkodásába, hitébe, szavaiba, cselekedeteibe, mindenbe. Azt mondja Jeremiás proféta, eljönnek a napok, és támasztok Dávidnak igaz csemetét. Igaz csemetét. És uralkodik, mint király, és igazságot cselekszik a földön. Ugyanezt olvassuk Ézsaiásnál. Származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, akin az Úrnak lelke megnyugszik, és gyönyörködik az Úr félelmében, és derekának öve az igazság lesz. Igaz lesz. Azt mondja ugyanő, igaz szolgám sokakat megigazít. Igaz lesz a Messiás király. És itt is azt olvassuk, hogy igaz ez a király. Istennel tökéletes összhangba áll az egész valója. A második ismérve kapcsolódik az előzőhöz. Azt mondja itt a magyar fordítás, de sok fordítás is, hogy szabadító lesz, de az eredeti szövegben nem ez a szó szerepel, hanem az, hogy megszabadítatik. Passzívumba szerepel a szabadítás szó. Ez egy olyan valaki lesz, aki megszabadítatik. Valami olyan helyzetbe kerül, aki nem csak hogy igaz lesz, hanem pont az igazsága miatt kerül nehéz helyzetbe, úgy, hogy át kell élje a szabadítását, Istennek a szabadítását. Megszabadítatik, különös ismérve egy messiás királynak. De jön a harmadik ismér Zakariásnál. Megint fontos, hogy az itt szereplő héber szó megint csak egy passzív szó. Passzív alakban szerepel. Nem azt jelenti, hogy alázatos lesz, hanem hogy megaláztatik. Ez a messiás király megaláztatik. Nem magát megalázza, ez is igaz Jézus, hogy magát megalázta a keresztfa, de itt azt mondja, hogy mások által fog megaláztatni. És akkor már értjük, hogy miért lesz az előző ismérve, hogy megszabadítatik. Mert megaláztatik, és a megaláztatásából fog kiszabadítatni. És a negyedik ismérve pedig az, hogy szamár kanca csikaján fog ülni. Vagyis ez nem azt jelenti, hogy valami szegény ember lesz, hanem azt jelenti, hogy békességet hoz. Békességet hoz. Ő lesz a békesség királya. Egy béketeremtő lesz. Egy ilyen jelleme van. Béketeremtő jellemvonása van. És hogyha ezeket a jellemvonásokat, testvérek, most Jézusra vonatkoztatjuk, hát valójában másra nem is tudjuk vonatkoztatni. Őszintén szóval másra nem tudjuk vonatkoztatni. A nagy zsidó írásmagyarázó a 10. században volt Maimonides, aki azt mondta, hogy a messiás királynak bizonyos kritériumoknak meg kell felelnie. És elmondja, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie. Csak idézem, Dávid házából valónak kell lennie, aki betartja a Tórát. Ugye igaz. Dávid házából való, mert Dávidnak ígérte Isten az örökké való utódot. Dávid házából. Annak, és azután vezeti a zsidó nép szabadságharcát. Ugye itt, hogy megszabadítja őket a rabságukból. Ha mindennek megfelel, mondja Maimonides, talán ő a messiás. Talán ő a messiás. És hozzáteszi, ha ráadásul a templomot is felépíti, a zsidókat a fogságból egybegyűjti hazájukba, és az egész világot megtanítja az egyisten hitére, akkor biztos, hogy ő a messiás. Így mondta Maimonides. De a lényeg, amit ki akarok emelni, hogy ő is látta, hogy a messiás királynak olyan jellemvonásai vannak, amik megírattak előre, és mindegyiknek meg kell feleljen a messiás. Az az igazság, testvérek, hogy hát nem csak ő, a mai zsidó írásmagyarázók is elmondják, hogy sokszor gondolta a zsidó nép egyik-másik valakiről, hogy az lesz majd a messiásuk. Először Ezékiás királyról gondolták, de aztán elbukott, mert büszke volt. És aztán mennek tovább, és mondják, Johannes Hyrcanus, akkor az egy másik ilyen szabadságharcos volt. Akkor gondolták, hogy majd Bar Kokhba lesz. Volt egy nagy rabbi, az Akiba rabbi, azt mondta, amikor a Bar Kokhba felkelés volt, ez a zsidók legutolsó felkelés, amit Hadrianus császár vert le. Azt mondta róla, ő a messiásunk, de aztán utána ez se vált igazzá. Akkor még az 1600-as években is volt egy Sabtai Cvi nevű ember, aki azt mondta magáról, meg azt is mondták róla sokan, hogy ő a messiás, de aztán arról is az meg áttért iszlám hitre, úgyhogy kiderült, hogy mégse ő a messiás. Summa summarum, hogy egyszerűen senkire nem passzol. Kire passzolnak a messiás jellemvonásai? Egyes, egyedül testvérek a történelemben az Úr Jézusra. Hát ha most nézzük, igaz. Hát ki volt igaz? Ki volt Istennel abszolút összhangban, aki abszolút büntelen volt, de minden isteni akaratot megcselekedett? Jézus maga is mondta, ő abszolút igaz volt, büntelen volt. És olvassuk róla azt is, hogy megszabadítatott. Hát megszabadítatott? Hát benne volt a legnagyobb szenvedésbe, benne volt a halálba, a sírba, a megaláztatás legmélyébe szállt alá, a poklokra szállt alá, és megszabadítatott. És mondja, megaláztatott? Hát előtte megaláztatott. Hát kitaláztak meg olyan igazságtalanul, mint az Úr Jézust megalázták annak idején. Az egész életútján folyamatosan megalázták, nem beszélve annak a végéről. Az emberek alázták meg. Igazságtalanul bántak vele. Ha mi nekünk a tizedét kell leszenvedni, már kinyugodunk. Őt megalázták, ahogy megaláztatott. És mégis ő a békesség királya, mert ahova csak ment, mindenhova békességet vitte. Összetört embereknek, összetört családoknak. A békességet hoztál az emberek szívébe. És a békességre tanított egyébként a tanítványait is. Hát az összes kritériumnak, testvérek, ami a messiás jellemvonásaként felsoroltatott Zakariás által, egyedül ő felelt meg. És ő felel meg ma is, és így lesz ez a világ végezetéig. És így mi is felismerhetjük Jézusba, testvérek, nem csak a zsidók, mi is felismerhetjük benne a mi királyunkat. Hát ő az, aki nem csak a zsidók nagy királya, utolsó királya, örök királya, aki által megfordul majd annak a népnek is, a miénk is, aki az egész világnak, az egész emberiségnek a békesség korát, az örök üdvösség korát hozza el. Örüljünk neki? Hát persze, hogy örüljünk. Örüljetek Jézusnak, testvérek. És a harmadik ok, amit még felsorol a próféta, hozzátesz még egy dolgot ezekhez. Nem csak, hogy örüljetek neki, mert ő a mi királyunk, hanem ilyen és ilyen, hanem, hogy ő mit csinál a tizedik versben? Kiveszti a harci kocsit Efraimból, Jeruzsálemből kiirtja a harci lovat és a harci íjakat, vagyis a fegyvereket, amikkel önvédelmet vagy éppen támadást lehetett végrehajtani, és békességet teremt, uralma kiterjed a nagy folyamtól a föld végső határáig, vagyis az egész világra. Királyod békebirodalmat hoz létre, ezért örülj neki, ezért is örülj neki. Béke birodalmat hoz létre. Ha ezeket a dolgokat, testvérek, amiket itt a próféta mond, szétszálazzuk, a messiás uralkodása hatalmas uralkodás lesz. Megdöbbentő ez a kontraszt, testvérek, hogy jön valaki, aki igaz, akit ezért megaláznak, de az Úr megszabadítja, és mégis tele lesz béketeremtéssel, és hogy ez a valaki még ráadásul hatalmas is. Mégpedig elképzelhetetlenül hatalmas király. Elképzelhetetlenül hatalmas, aki nem csak a zsidóknak, hanem az egész világnak a sorsát jóra fordítja, a nyomorúsát, örök jóra fordítja, örök felvirágzást hoz, hatalmas király, testvérek, mindenható király, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, mondja Jézus. Hatalmas király. És azt mondja a próféta, még belemegyünk ebbe, hogy ennek a királynak az uralkodása egyesíteni fogja a zsidó népet. Maimonides mit mondott? Jól értette az öreg Maimonides. Egyesíteni fogja a zsidó népet. Mert mit mond a proféta? Efraimot megszabadítom a fegyverektől. Efraim az északi ország része Izraelnek. Jeruzsálem meg a déli ország részt reprezentálta. A két ország rész lakóit újra egyesítem Izraelt, és az Izraelnek békességet, salomot hozok. Őket se bántja senki, ők se bántanak senkit. Abszolút szabadság lesz? Nem lesz abszolút szabadság. Diktatúra lesz? Nem lesz diktatúra. Salom lesz. Isten fog uralkodni, én fogok uralkodni fölöttük, és lesz szabadság keretek között, de keretek közötti szabadság lesz. Vagyis valódi szabadság. És nem lesz fegyver, amivel egyébként Izrael tele volt már az egyiptomi időktől kezdve. Meg amivel ma is tele van a világ egyébként. Csodálatos testvérek, hogy maga a Messiás mondja ezt, még, ez is még egy külön mélység ennek az igének, hogy a 10. verset maga a Messiás mondja egyes szám első szemébe. És kivesztem a szekeret Efraimból és a lyovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézívet. Ezt a Messiás maga mondja, ez a király maga beszél Zakariáson keresztül, értitek, hogy ő ezt fogja megtenni. Egyesíti a népet és békességet ad a népének. Ezt én fogom megcsinálni, mondja a Messiás Zakariás próféta szájában. Vagy ból. És utána, mint egy visszaveszi a szót a próféta, és azt mondja, hogy és békességet hirdet a pogányoknak. És békességet hirdet a pogányoknak. Mit mond itt a próféta? Azt, hogy az igéje által békességet hirdet a pogányok között. Igéje által békét hoz a népeknek is. És hozzáteszi, hogy nem csak a békéltető igét mondja ki, hanem uralkodik is az egész birodalmon. Hát testvérek, kiről van itt szó? Kiről van itt szó? A békesség fejedelméről. És ez nem más, mint a názáreti Jézus. Mikás próféta azt mondja, a békesség fejedelme Betlehemből származik. Onnan jön a király. És azt mondja, te pedig Efratai Betlehem, legkisebb a Júda nemzetségei között. Mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyira időre szolgáltatja ki őket, míg a szülőasszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek, a nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával és az Úr fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség, ezt mondja Mikeás, meg Ézsaiás is. Ez lesz a békesség. A Messiás Izraelnek és az egész világnak, az egész emberiségnek elhozza az üdvösséget. Az üdvösséget. Az a valaki vonult ott a Szamárháton, aki elhozza a békességet Izraelnek, ami bennünket jobban érdekel, hogy nekünk is. De az egész mindenségnek, az egész világnak. Hát testvérek, örüljünk neki? Hát örüljünk neki. Mert ez a világ tele van mindenféle olyan emberekkel, akik csak háborút akarnak. Egyébként ez jön belőlünk. Most ne csak valami nagy politikusokra gondoljatok, hanem saját magunkra is. Mert mi egyáltalán nem vagyunk ilyen békességre törekvő emberek. Ha azok vagyunk, az már azért van, mert Krisztus elkezdett bennünk munkálkodni. De úgy magunktól, testvérek, mi mit csinálunk? Kain és Ábel óta szorongatjuk egymás torkát. Ezt csináljuk. Mindegy, hogy kicsoda, micsoda, állandóan feszültség van, állandóan háborúk vannak, állandóan harcok vannak családokba, munkahelyeken, népek soraiba, népek között. Hát itt vagyunk ebbe a világba. Te. Hány háború zajlik jelenleg? Nem nyugszik az ember, nem nyugszik, amíg saját magát föl nem számolja. Csak fegyverkezünk, költjük a hatalmas pénzt. Egyszerűen nincs békesség a szívünkbe se, köztünk se, sehol nincs békesség a világba. Hát ki fog itt békét teremteni? Hát testvérek, egy valaki fog majd békét teremteni. Most is egy valaki teremt békét az ő igéje által, a mi szívünkbe is, ez a Jézus. Ő békét teremt, az ő igéje által, hogy mondja róla a próféta. A békesség igéit mondja. A békesség igéje pedig nem más, mint az evangélium. Újra és újra közli veletek, velem is, hogy én meghaltam, neked megbocsátott az Isten. Ő megbékélt veled, te is békélj meg vele. És ha megbékélt Istennel egy ember, megbékéltünk azzal az Istennel, aki már megbékélt, értünk azért a Jézusért, aki ott bevonult Jeruzsálembe és föláldozta magát ezért, akkor békesség lesz a szívünkbe. És akkor utána halljuk Jézusnak a szavát, hogy ő pedig azt mondja, hogy te is legyél békekövet, aki hirdeted a békesség evangéliumát másoknak, és ne csak békekövet legyél, aki megbékélésre hívsz másokat, hanem te legyél a békességnek a teremtője, mert áldottak, akik békességet teremtenek a maguk környezetébe. te is menj el, és akkor teremts békességet. De így, testvérek, hogy Jézusban nem hiszünk, Jézusnak nem engedelmeskedünk, nem beszélünk róla senkinek, és nem teremtünk békességet, így nem lesz békesség ezen a földön. Hiába Orbán Viktor, hiába mit tudom én, a béketábor, hiába a nem tudom milyen leszerelési konferencia, nem lesz békesség, testvérek. Mindig csak a háborúság lesz. A vér fog folyni. A sikoly, a könyv, a gyász, ezek fogják uralni ezt a nyomorult emberiséget. Úgyhogy addig, amíg Jézus nem jön el újra, mert el fog jönni, ezzel fejezzük be, el fog jönni újra, és akkor ítélni fog. De nem csak ítél, nem a visszajövetelnek a végcélja nem az ítélet, hanem a végcél, hogy utána új eget és új földet teremtsen, melyben békesség lesz. Melyben békesség lesz. Eljön majd a békességnek a korszaka, aminek soha nem lesz vége, és azon a korszakon ő fog uralkodni, ami megváltó úrunk, Jézusunk. És azok lesznek ott közöttünk is, hát akik azt csinálják, mint akkor a tanítványai. Ott leszünk mi azon a nagy béke birodalmon, vagy birodalomban, de ahhoz nekünk itt és most, szónak átvitt értelmiből le kell tenni a felső ruháinkat, vagyis az azt jelenti, át kell adni magunkat Jézusnak, meg kell előtte hódolnunk, segítséget kell hívnunk, kell kiáltanunk, Hozsánna, segíts meg engem, mert rád szorulok. Kell üdvözölnünk őt, hogy áldott vagy, aki jössz az Úrnak nevébe hozzám is, mert megváltottál engem. És egyszerűen oda kell adni neki magunkat, pálma ágakat lengetve. A szó átvitt értelmébe. Ha ezt nem csináljuk meg, testvérek, nem lesz itt a földön se békességünk soha. De nem fogunk bejutni a békebirodalomba se. Mert afelől kétségünk ne legyen, hogy 500 évvel később Zakariás proféciája is beteljesült. Immár eltelt 2000 év, de nem tudjuk mennyi van még hátra, de egy napon Jézus be fog vonulni az ég felhőivel, meg fog jelenni az ég, akkor nem csacsi jön, hanem az ég felhőin lovagolva. Megjelenik és megtartja az utolsó ítéletet, és új eget és új földet teremt, melyben igazság lakozik és békesség honol. Ott akarsz lenni? Akkor hódolj ma előtte. Imádkozzunk. Úr Jézus, téged imádunk és dicsőítünk, aki azt az ősi proféciát, hiszen valóban fél évezreddel azelőtt hangzott el, te azt beteljesítetted ott 2000 éve Jeruzsálemben. Köszönjük néked, hogy nyilvánvalóvá tetted addig is, de azon a napon meg különösen is, hogy te vagy a királyok királya, az uraknak az ura, Izrael megváltója és üdvözítője, sőt nem csak az övék, hanem az egész emberiségé. Benne miénk is. Ma élő magyaroké. Kérünk téged arra, hogy segíts minket szent lelkeddel, hogy felismerjünk téged. Hogy felismerjük, hogy te vagy a mi királyunk, nem más. Nem másnak kell magunkat alávetni, hanem neked. Neked kell kiáltanunk, hogy Hozsánna, szívünkbe, imádságba neked kell ezt mondanunk. Téged kell üdvözölnünk, áldott légy, aki jöttél az Úrnak nevében. Neked kell győzelmi ágakat lengetnünk, neked kell örülnünk, és elét kell teríteni ruháinkat, hogy átadjuk magunkat te neked, teljes szívünket, egész valónkat. Köszönjük néked, hogy így találunk rá az igazi békességre általad. És így találunk rá az örök békességre is, mert így jutunk be a te országodba, az örök békebirodalomba, amit nem emberek fognak megcsinálni, hanem te fogod elhozni. Köszönjük te néked azt, hogy imádhatunk már téged most is, és hódolhatunk neked nagy örömmel a szívünkbe. Kérünk, áldott Urunk, te, aki meghaltál ott a keresztfán, hogy mi hihessünk, és ott lehessünk veled és a te országodba, kérünk téged, hogy vondd magadhoz a szívünket, hódoltass meg bennünket magad előtt, hogy imádjunk téged, szeressünk téged, örvendezzünk te benned mindenkor. Köszönjük te néked, hogy ma is szóltál hozzánk, hogy tanítottál minket, kérünk áld meg szívünkben az ígédet. Esedezünk hozzá gyülekezetünk betegeiért, gyógyító szereteteddel vedd körül őket, ugyanígy a gyászolókat is, te vigasztal, te erősítsd. Imádkozunk hozzád népünkért, hazánkért, hogy segíts a mi nemzetünknek, hogy ne önmagába bízzon, ne más emberekbe bízzon, ne az erejében, a képességeiben reménykedjen, hanem te benned, és úgy tegye a dolgait. Adj hozzád való megtérést sok ezernyi honfitársunknak. Kérünk téged, hogy a mi időnkben, ha lehetséges, teremts békességet ezen a földön. Most is, ebben a világban is te tudod egyedül megtenni. Te tudod leállítani a gyilkos indulatokat, amik emberi szívekben tombolnak. A hatalomvágyat, az irítséget, a gyűlöletet. Ki más tudná elcsöndesíteni az ember szívét rajtad kívül? Békesség fejedelme. Hozzád esedezünk ezért most is. Kérünk, hogy áld meg életünket, és segíts bennünket róla tanulságot tenni. Segíts, hogy a békesség teremtésen munkálkodó áldott emberek lehessünk mindnyájan. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldott, aki jön az Úrnak nevében. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy ma délután 16 órától jótékonysági koncert lesz itt közöttünk. 16 órakor kezdődik, amint említettem, és tudjátok is. Itt lehet adakozni, ha akarunk. A Munkácsi Keresztjén Egészségügyi Központnak a költségeire. Ez egy igen nagy és hasznos munkát végző intézmény, amit keresztjén emberek vezetnek, reformátusok, orvosok és egyéb más emberek. És hát már hosszú évek óta működik, tehát nem most kezdték el, 23 éves az intézmény. Hát ehhez a működése az óriási költségekbe kerül, egyedülálló intézmény egyébként Kárpátalján, most meg pláne, hogy ott még békesség van valamennyire Munkácson, tehát tudnak még dolgozni is. Lényeg, hogy jöhet az is, aki tud nekik adni valamit, az is jöjjön, testvérek, aki nem akar, vagy nem tud semmit se adni. Mindenkit szeretettel látunk ezen a délutáni ünnepi rendezvényünkön. Tehát ma délután 16 óra szeretettel várunk mindenkit. Hirdetem azt, hogy szerdán és csütörtökön 18 órakor lesz istentiszteletünk, előkészítő istentisztelet. Nagypénteken 9 órakor délelőtt lesz istentiszteletünk, úrvacsora osztással egybekötve. Hirdetem, hogy nagyszombaton délután 16 órakor áhítatot tartunk, nagyszombati áhítatot. Szokásunk szerint a fiatalok, a gyermekek fognak szerepelni, és lesz zenei része is a műsornak, de egy kis elcsendesedés itt a húsvét előtt. Szeretett vendégséggel is egybekötjük megint az alkalmat, úgyhogy megint kérem a testvéreket, hogy majd hozzanak arra is néhány kis süteményt, hogyha futja és örömmel teszik ezt a szolgálatot. Vasárnap és hétfőn is 9 órakor lesz istentiszteletünk, húsvét ünnepei, ezek úrvacsorosztással egybekötve. A testvéreknek külön is a figyelmébe ajánlom még a távolabbi programunkat. Augusztus 14-től 19-ig a Mátraházi Református üdülőben lesz a gyülekezeti hetünk. Szabad erre jelentkezni. Azt hiszem, hogy ki is küldtem már a tudnivalókat a gyülekezeti levelező listára. Fontolják meg a testvérek, és időben jelentkezzenek, mert korlátozott a férőhely száma. Úgyhogy aki szeretne jönni, az minél előbb adja le a jelentkezését, lupse a György presbiter testvérünkéknél. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Hirdettem. Pénteken úrvacsoroztás lesz, igen. Hirdetem a test, illetve most már azt nem hirdetem még egyszer.
köszönöm szépen, de mondtam. A záró énekünket énekeljük, a 331. énekünket, 4. és 5. versével, tehát 331, 4. és 5. versével. Ó édes Jézus, atyádnak szent fia, ó Isten népet kegyelmes királya. Tehát 331, 4. és 5. versét énekeljük, és utána pedig a nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!